Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén fennállva énekeljük a 130. Zsoltár első versét, amely így kezdődik, Te hozzád teljes szívből. Kérjük tovább az Úr nevét, és énekeljük a 426. énekünk első három versét. A 426. dicséret így kezdődik, már keresztem, bárra vettem.
Bye.
Jön majd olyan idő, így szól az én Uram az Úr, amikor éhséget bocsátok a földre, nem kenyérre fognak éhezni, és nem vízre fognak szomjazni, hanem az Úr igéjének a hallgatására. Amen. Foglaljuk el helyünket, és hallgassuk meg Isten igéjét. Az ige a 31. Zsoltár. A 31. Zsoltár mind a 25 verséből szól most hozzánk az Úr. A karmesternek Dávid Zsoltára. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha. Ments meg engem irgalmasan, fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem. Légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam, mert te vagy az én sziklaváram. Vezess és terelges engem nevedért. Szabadíts ki a hálóból, amelyet titkon vetettek nekem, mert te vagy az erősségem. Kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram, igaz Isten. Gyűlölöm a hazug bálványok híveit, mert én csak az Úrban bízom. Újjongva örülök hűségednek, mert látod nyomorúságomat, ismered lelkem szorongásait. Nem adtál ellenség kezébe, hanem tágas térre állítottad lábamat. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok. Szemem elhomályosodott a bánattól, oda van testem, lelkem. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Minden ellenségem gyaláz engem, szomszédaim félnek, ismerőseim megrettennek. Ha látnak az utcán, elfutnak előlem. Elfelejtettek, mintha meghaltam volna. Olyan lettem, mint egy kallódó tárgy, mert hallom sokak suttogását, iszonyú baj van vele. Rólam tanácskoznak egymás közt, el akarják venni az életemet. De én bízom benned, Uram, vallom, te vagy Istenem. Kezedben van sorsom, ments meg, ellenségeim és üldözőim kezéből. Ragyogjon rá orszás szolgádra, segíts rajtam hűségesen. Uram, ne szégyenüljek meg, ha hívlak téged. Szégyenüljenek meg a bűnösök, tűnjenek el a holtak hazájában. Némuljanak el a hazug ajkak, amelyek kihívóan, gőgösen és megvetően beszélnek az igazról. Milyen nagy a te jóságod, melyet a téged félőknek tartogatsz. Ebben részesíted a hozzád menekülőket, minden ember szeme láttára. Jól elrejted őket magadnál, az emberek áskálódása elől. Megőrzöd őket sátradban a perlekedő nyelvektől. Áldott az Úr, aki csodálatos hűséggel bánt velem az ostromlott városban. Én már azt gondoltam ilyettemben, hogy eltaszítottál magadtól, de te meghallgattad könyörgő szavamat, amikor hozzád kiáltottam segítségért. Szeressétek az Urat, ti hívei mind. Az álhatatosokat megtartja az Úr, de kamatostól megfizet a gőgösöknek. Legyetek erősek és bátor szívűek mind, akik az Úrban reménykedtek. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Urunk Istenünk, édesatyánk az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük a te igéd bizonyságtételét. Olyan jó hallgatni, amikor azt mondod, hogy adsz éhséget és szomjúságot erre a földre, de nem kenyér és víz után, hanem a te igéd után. És Uram, azért könyörgünk, hogy a mi szívünkben is már ott legyen ez az éhség és a szomjúság, hogy mi magunk is úgy vágyakozzunk a te szavadra, a veled való élő közösségre, ahogy a kenyérre, a táplálékra, az italra vágyakozunk napról napra. Hiszen, Urunk, te minden nap kínálod az igédet, nem csak vasárnap, nem csak az istentisztelet idején, hanem minden nap kínálod, mert azt akarod, hogy rendszeresen táplálkozzunk, mert a te szabad az, ami a mi lelki egészségünket biztosítja. A te szabad az, ami fel tud minket erővel tölteni, felemel minket a padlóról, felemel, hogyha elcsüggettünk. Láthattuk az igében, Urunk, amikor Illés is elcsüggett, lefeküdt a rekettye bokor alá, halni kívánt, de te megerősítetted őt. Lángost és pohár vizet adtál neki, amiből új erőt nyert, és Uram, ilyen táplálék a te igéd. És azért vagyunk itt, mert mi is szeretnénk új erőre nyerni. És köszönjük, hogy ezt ígéred és kínálod a számunkra. És kérünk, szent lelked által most igéden keresztül ezt végezd el bennünk, és add, hogy megcsillapodva a szomjúságunk, tudjunk másnak is bizonyságot tenni, elmondani, hogy milyen nagy jót tettél velünk, hogy lehajolsz, felemelsz, eltörlöd a bűneinket, és új irányba állítasz. Köszönjük, Urunk, hogy még mindig használni akarsz minket, még mindig van terved az életünkkel, hogy nem mondasz le rólunk, amikor talán mi már magunkról lemondunk, hogy az emberek lemondanak rólunk, te akkor sem teszed ezt, hanem adsz még egy lehetőséget. Még mindig megszólítasz és talpra állítasz, azt mondod, hogy ébredj fel, aki alszol, és felragyog neked a Krisztus, és kérjük most ezt a szót, hogy felragyogjon a Krisztus, hogy megragadhassuk a keresztet, és megtapasztaljuk, hogy új életre születünk, és ez az élet már rólad szól, már neked éljük, téged dicsőítünk, eltűnik a félelem, a bizonytalanság, mert Uram, a veled való élet, az bizonyosság, az oltalom, az béke, és köszönjük, hogy a te országod minden gazdagságát kínálod most ingyen kegyelemből. Kérünk így, légy velünk, és áld meg ezt az alkalmat. Isten igéjének hirdetésére és hallgatására készülve énekeljük a 295. dicséret második versét. A 295. dicséret második verse így kezdődik: Jézus benned bízva bízom. Istennek az az igéje, amelyen keresztül az ő üzenetére figyelünk, írva található a 31. Zsoltár második és harmadik verseiben. Hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha, ments meg engem irgalmasan, fordítsd felém füledet, Siess, ments meg engem, légy erős kősziklám, erős váram, segíts rajtam. Foglaljuk el helyünket. Szeretettel köszöntöm a kedves testvéreket. A 31. Zsoltár verseivel. Ezt május hónapra ezt a Zsoltárt kaptuk az Úrtól, és ha olvassuk, hallgatjuk, tegyük ezt imádságos szívvel. Úgy figyeljünk ezekre a sorokra, hogy közben próbáljunk elcsendesedni, imádkozni, mert hát maga a Zsoltár is imádság. Ugye, ahogy már többször is beszéltünk róla, ezek nem költemények. Nem arról van szó, hogy egy költő leült, és ami benne volt, próbálta megfogalmazni, vagy esetleg hát rendelésre készítette ezt a verset, megszólította egy újság, hogy kellene már egy jó vers, és akkor leülés írja. Ezek a zsoltárok, ezek mindig egy-egy konkrét élethelyzetben törnek fel a zsoltáros. Sok esetben Dávid királynak a szívéből, és azt fogalmazza meg, amit imádságos tusakodás közben elmond az Úrnak. Tehát a zsoltárok, de az egész Biblia olvasásánál nagyon fontos szempont az, hogy mindig imádkozva tegyük. Tehát imádkozva olvassunk. Imádkozva kutassuk az ígét, mert ha figyeljük a Szentírást, akkor arra kell jutnunk, hogy a Biblia megértésének a kulcsa az imádság. Úgy néha ott van, hogy nem értjük az ígét. Ott van, hogy nem akar szólni nekünk. Vagy nem látjuk az összefüggéseit, nem tudjuk, miről van szó. És akkor mindig jusson eszünkbe, hogy lehet, hogy azért akadunk el, mert nem imádkozunk közben. Az imádság azt jelenti, hogy kérem Istent, hogy nyissa meg az ő igéjét előttem. Azt fejezi ki, hogy rádöbbentem, nem elég csak az értelmemre támaszkodni, amikor a Bibliával állok szemben, hanem szükségem van arra, hogy Isten az ő szent lelkével az igét megnyissa előttem. Mert lehet értelemmel, lehet a tudománnyal közelíteni az igéhez, de ott mindig csak egy darabig jutunk el, átéljük, hogy valahol megrekedünk, és onnantól már csak az imádság és Istennek a szent lelke az, ami tovább tud vezetni, ami el tud bennünket mélyíteni. Miért is van szükség arra, hogy imádkozva olvassuk az ígét? Mert az ige Istennek az önkijelentése. Tehát maga a teljes szentírás sem csak néhány embernek a produktuma, hanem ezen keresztül Isten önmagáról ad kijelentést, ami azt mondja nekünk, hogy az igében mutatkozik be, az igében mondja el, hogy kicsoda ő. És ha igazán őt meg akarjuk ismerni, akkor nagyon fontos, hogy imádságban álljunk elé, alázattal, hogy elkezdek beszélgetni Istennel, hogy Uram, itt vagyok, azért vagyok, mert szeretnélek téged megismerni. Nem csak egy könyvet akarok tanulmányozni, hanem a könyvnek a szerzőjét akarom megismerni. És mondhatjuk azt is, hogy amikor a Bibliát olvassuk, és ezt imádsággal tesszük, ez olyan, mint amikor egy könyvnek a szerzője találkozót szervez az olvasókkal. Tehát ez egy író-olvasó találkozó, hogy Isten itt van, és találkozni akar velünk, és el akarja mondani azt, hogy kicsoda ő, el akarja mondani azt, hogy ebben az igében mit szándékozik nekünk mondani, mi a terve az életünkkel. Tehát nagy titkokat akar feltárni önmagáról, rólunk, és erről az egész emberi életről. De testvéreim, a Bibliában minden benne van, ami szükséges ahhoz, hogy jó irányba haladjunk, el ne tévedjünk, el ne csüggedjünk, és legyen reménységünk és jövőképünk. Ugye, ha letesszük a Bibliát, akkor úgy vagyunk, hogy félelem van a szívekben. Nem tudjuk, hogy mi vár az emberre. De ha kezünkben van a Biblia, akkor nagyon jól tudjuk, hogy mi vár az emberre. Hogy mivel kell szembenézni, és ott van a szívünkben az a bizonyosság, hogy nem is a történések a lényegesek, hanem az, hogy minden történés mögött ott van az élő Szent Isten. Az, aki szeret, az, aki odaadta a fiút az életünkért, és hogyha hiszek benne, és hozzátartozom, és az ő országa polgára vagyok, akkor semmi nem történhet velem váratlanul, véletlenül. Isten az ő népét soha nem hagyja bizonytalanságban. És hogyha az életben vannak nehéz helyzetek, pillanatok, mert a hívő életében is lehetnek nehéz időszakok, lehetnek küzdelmek, megtapasztalhatjuk azt, hogy magunkba maradunk, úgy éljük meg, hogy minden összefog ellenünk, vagy egyszerűen csak úgy látjuk, hogy nem értenek meg bennünket, mint ahogy itt a Zsoltárosnál is ezt látjuk. Azt mondja, a szemem elsahomályosodott a bánattól, a gond miatt vége lesz életemnek, sóhajtozás miatt esztendeimnek, aztán gyaláznak engem az ellenségeim, elfelejtenek, és így fogalmaz, olyan lettem, mint egy kallódó tárgy. Igen, ez Dávid mondja egy élethelyzetben, hogy úgy érzi, hogy már a környezetének nincs rá szüksége, félredobták, mint egy kallódó tárgyat, elfelejtették. Tehát egy olyan tárgyat, amire azt mondja, erre nincs szükség, ez már haszontalan, ezzel már nem tudunk mit kezdeni, és ezt éli meg Dávid. Lehet, hogy abban az időszakban, amikor ugye Abszalom föllázadt ellene, saját fia szembefordul vele, és letaszítja a trónról, és nagyon sokan elfordultak Dávidtól. Lehet, hogy ebben az időszakban éli meg ezeket a mélységeket, hogy olyan vagyok, mint egy kallódó tárgy. És lehet, hogy mi is élünk át hasonló helyzetet. Lehet, hogy a mi szívünkben is ott van, hogy hát igen, nem vagyok én fontos senkinek. Nincs igazán értelme már az életemnek. Félredobnak, belém rúgnak, annak örülnek, hogyha bajba vagyok, és mit látunk, hogy ebben a helyzetben nem süpped el Dávid. Nem adja fel, hanem megtalálja a kivezető utat. A Zsoltárokat pont ezért jó olvasni, mert látunk egy vergődő, kínlódó embert, akire az életnek a gondjai rátelepszenek, és úgy érzi, hogy összeroppan, és nem tud velük mit kezdeni, és ahogy ott vergődik az Úr előtt imádságban, egyszer csak meglátja a kivezető utat. Mert Szentírás arról beszél, hogy van kivezető út az életünk legmélyebb pillanataiból, a legmélyebb gödrökből, van kivezető út. De ez a kivezető út, ez Isten felé visz. Ez Isten felé visz. A kivezető út, az mindig maga Isten. A kivezető út, az Úr Jézus Krisztus. Ugye többször mondja az új szövetség, hogy az utolsó időkben Isten elküldte a fiát, az utolsó időkben elküldte a szent lelket, az utolsó időkben az ő fia által hatalmasan szólt hozzánk. Tehát azt jelzi, hogy amikor Isten látta, hogy az emberiség, benne Izrael nagyon nehéz helyzetben van, akkor adott egy kivezető utat, és ez a kivezető út Jézus. De ezt meg kell látni. A Zsoltáros így fogalmazza meg, hogy hozzád menekülök, Uram. Hogy hozzád menekülök. Amikor ott van a padlón, és keresi a megoldásokat, és nem talál sehol, talán ajánlanak is neki tippeket, ugyan már ne légy elkeseredve, fogd meg a poharat, idd le magad jól, és akkor minden megoldódik. Vagy menj és hagyj mindenkit, keress különféle emberi kapcsolatokban megoldást, menekülj egyik embertől a másikhoz, egyik kapcsolatból a másikba, vagy menekülj bele a játékba, a tévébe, menekülj a számítógépbe, menekülj valahova, és majd megoldódik. És Dávid szintén úgy látja, hogy ebből a helyzetből ki kell menekülni, de ő nem emberi megoldásokhoz fordul, nem arra hallgat, amit tanácsolnak neki, hanem ahogy ott imádságban tusakodik, azt mondja, hogy Uram, hozzád menekülök, Uram. Tehát rádöbben az imádságban, hogy hát azért imádkozom, mert itt jelen van valaki. Az imádság az nem egy monológ, hanem párbeszéd valakivel. Az imádság azt jelenti, hogy itt van velem valaki. És ezt így szólítja meg, hogy Uram, hát ha nem vagyok egyedül, ha itt van velem valaki, akit én Úrnak nevezek, akkor megvan a megoldás. Már tudom, hova kell menekülni. Hát Istenhez. Mert Istenhez lehet menekülni, az egyetlen jó menekülési útvonal, ha az Úrhoz menekülünk. És Dávid ezt éli át, hogy igen, itt vagyok, hozzád menekülök. Uram! És ezzel nekünk is útmutatást ad, mint egy tanácsol, hogyha kilátástalan helyzetbe kerülünk, vagy kudarcokat élünk át, és ez nagyon ránk telepszik, nem látjuk a megoldást, hogy menekülj te is az Úrhoz. Hát van megoldás, van lehetőség, van kihez oda menni. Tehát ez a legcsodálatosabb üzenete Dávidnak, hogy bármilyen helyzetben legyél emberileg, van hova menni. Hogy ne veszítsük el a reményt, hogy én már csak magam vagyok. Nem. Van kihez oda menni. Ezért küldte el Isten az Úr Jézus Krisztust. Hogy legyen kihez oda menni. És az új szövetségben ezt látjuk, hogy hányszor és hányszor emberek szinte az utolsó pillanatban Jézushoz menekülnek, Jézushoz mennek. Sok-sok évet eltöltöttek már az életben, próbáltak a problémáikra megoldásukat találni, és nem sikerült. És némelyek már úgy látták, hogy itt nem is lehet változás. Hiába kerestem fel az orvosokat, gondoljunk a vérfolyásos asszonyra, 12 éven keresztül ment. Amikor az egyik orvos nem tudta meggyógyítani, akkor hallott egy másik professzorról, na majd ő. És elment ahhoz a professzorhoz, és azt sem tudta meggyógyítani. Maradt minden változatlan, egyre rosszabb lett az élete, az egészsége, és egyszer csak arra ébredt, hogy Ismét ajánlanak egy professzort, csak az a probléma, hogy elfogyott a pénzem, mert a professzorok pénzt kérnek. Akkor is, ha nem tudnak meggyógyítani. Fizetni kell akkor is, ha a végeredmény a halál. Akkor is fizetni kell. És ennek az asszonynak eszébe jut egy név, Jézus. Hogy hallott Jézusról. Amikor emberileg úgy tűnik, hogy itt a vége, akkor hall Jézusról. És azt mondja, ha csak a ruhája szegélyét érintem is. Meggyógyulok. És az egészben az a csodálatos, hogy eszébe se jut a pénz. Eszébe se jut az, hogy de hogy menjek Jézushoz, ha nincs pénzem. Mert ott van a szívében a bizalom, hogy mehetek hozzá úgy, ahogy vagyok. Hányszor énekeljük, hogy amint vagyok, sok bűn alatt, de át is élem ennek a valóságát, hogy tényleg így jöhetek az én Uramhoz, amint vagyok, nyomorultan, segítségre szorultam. És mi hova szoktunk fordulni, hova szoktunk menekülni az életünk nehéz pillanataiban? Mi is Jézushoz megyünk. Tehát Dávid ebben mutat utat, hogy lehet az Úrhoz menni, lehet őt keresni. És amikor így szól, hogy hozzád menekülök, Uram, ne szégyenüljek meg soha, akkor úgy megvallja azt, hogy Istennél valóban lesz megoldás. Nem szégyenülök meg a reménységemben. Tehát nem lesz, nem ér kudarc, nem ér csalódás, hogy oda megyek, segítségül hívom, és nem tud rajtam segíteni, hanem tudom, hogy nem fogok szégyent vallani a hitemben, hanem úgy jöhetek el az Úr elől, hogy kapok megoldást, kapok útmutatást, kapok vezetést. Tehát jön, mert hiszi, hogy van megoldás az Úrnál. És ez fontos, hogy hittel jöjjek. Hogy higgyem mindig, hogy hitáltal, az Úr Jézusba vetett hitáltal változhat, gyógyulhat az életem. Hit nélkül nem fog, de a Jézusba vetett hit által igen. Hogy a fordítsd felém füledet, siess, ments meg engem. Tehát Dávid, mint egy sürgetésten, tehát nagyon mély helyzetben van, nagyon nyomorúságos pillanatokat él át, és szinte sürgetésten, hogy Uram, nagy bajba vagyok, siess, segíts rajtam. Persze tudjuk azt, hogy az Urat nem kell sürgetni. És nem kell siettetni, mert ő soha, de soha nem késik. Ő mindig a saját órája szerint tevékenykedik, és mindig mindenkihez a maga idejében, vagyis pont jókor érkezik. Mindig a maga idejében, vagyis Isten mindig a legmegfelelőbb pillanatban érkezik, amikor legjobban szükségünk van rá. Ugye ezt mondta az angyal Zakariásnak, hogy a maga idejében beteljesedik, amit az Úr mondott neked. Mindig a maga idejében. És ez a legjobb idő, de ezt ki kell várni. Az Úr nem késik akkor sem, hogyha esetleg mi azt gondoljuk. Ha úgy tűnik, hogy később jön, és több mélységet, nyomorúságot láttat velünk, az is azért történik, hogy még jobban fölragyogjon majd előttünk az ő dicsősége és hatalma. De gondoljunk Lázárnak a halálára. Ugye amikor megbetegedett Mária és Márta, küldték a követeket Jézushoz, hogy Lázár, akit szeretsz, beteg, és azt gondolták, hogy Jézus azonnal menni fog, és meggyógyítja Lázárt. De nem ment azonnal, várt. És a két nővérnek a szívében ott van azért a csalódás. Uram, ha itt lettél volna, nem halt volna meg a testvérem, mondják neki, amikor majd Lázár halála után megérkezik Jézus. Ott van a szívükben, hogy te ha itt lettél volna, te meg tudod gyógyítani, meg tudtad volna állítani a betegségnek ezt a folyamatát. De mit mond Jézus, hogy én nem elkéstem. Nem elkésett Jézus, hanem ő tudatosan várt, mert azt akarta, hogy majd meglássák, hogy nem csak gyógyítani tud, hanem vissza tud hozni a halálból is. Hogy ő Úr a halál fölött is. Ő az élet és halál ura. Ezt kellett meglátniuk, és ezt Lázár feltámasztása demonstrálta. Az a pillanat, amikor beszól a sírba, ahol egy negyednapos halott fekszik, hogy Lázár, jöjj ki! És akkor mindenki átéri, hogy Jézus szavának olyan ereje van, hogy ki tud Lázár jönni a sírból, hogy Lázár él. Igen, van, amikor megenged nehézségeket, mélységekbe pontosan ezért, hogy az ő hatalmát még jobban megtapasztaljuk, hogy még nagyobb legyen az életünkben aztán az öröm és a hálaadás. Azt mondja, hogy segíts rajtam. Tehát amikor a zsoltáros bemegy Isten elé, bemegy akár a Szent Sátorba, vagy a templomba, igaz, Dávid csak a Szent Sátorba mehetett, akkor a templom, a sátor az nem egy ilyen elbújási lehetőség. Nem azért megy, hogy elbújjon, hogy ott békén lesz, nyugton hagynak, hanem konkrét céllal. Azt mondja, segíts rajtam. Ő azért megy oda, hogy az Úr segítségét kérje. Tudja, hogy maga nem tud innen kievickélni, nem tud előre haladni, ezért kéri az ő segítségét. És hiszi, hogy az Úr segíthet rajta. És ez fontos, hogy hiszem-e, hogy ő segíthet rajtam ott is, ahol én nem tudok segíteni. Most ezért fontos, hogy végig gondoljuk a hitünket, végig gondoljuk, hogy tekintünk Isten lehetőségeire. Mi befolyásol minket? A Szentírás, vagy az emberi hagyományok, az emberi úgymond bölcs mondások. Ugye már van olyan mondás, segíts magadon, az Isten is megsegít. És Dávid pontosan ezt cáfolja meg. Szóval én már nem tudok magamon segíteni. Én már nem tudok magamon segíteni. És akkor mi van? Ha azt az emberi mondást veszünk, segíts magadon, az Isten is megsegít, akkor mi van, ha én már nem tudok segíteni? Akkor Isten sem tud. Mert ennek ez a folytatása logikusan. Akkor az Isten se tud. Akkor neked már nincs segítség. És Dávid pontosan erről tesz vallást, hogy amikor én már nem tudok magamon segíteni, akkor még mindig van egy lehetőség, mert Isten tud. A 38 éve beteg ott a Betesda tavánál. Pontosan ezt mondja Jézusnak, hogy nincs emberem. Nincs, aki rajtam segítsen, és én sem tudok magamon. Még annyi erőm, lehetőségem sincs, hogy elsőként másszak be a tóba, amikor megmozdul a víz. És akkor átéli, hogy nem baj, te nem tudsz magadon segíteni, ezért jövök én. És igazából akkor ragyog fel Isten segítsége az életünkbe és hatalma, amikor mi tehetetlenek vagyunk. Amikor mi tehetetlenek vagyunk. Akkor ragyog át az életünkön, hogy itt nem én oldottam meg valamit, hanem Isten. És ugye ezt sokszor látjuk az Ószövetségben, Izrael népe életében, egy-egy nehéz helyzetben, amikor jön az ellenség, Isten direkt olyan helyzetbe hozza Izraelt, hogy kitűnjön, hogy ők ezt nem tudták katonailag megoldani. Itt egyedül Isten segített, Isten szabadította meg őket, hogy akár gondolhatunk az egyiptomi szabadulásra. Hogy ilyen csodálatosan szemléltett Isten, hogy én szabadítottalak meg, amikor neked már nem volt lehetőséged. Tehát fontos ez, hogy Isten szabadít meg, Isten segít rajtam, és amikor úgy érzi, hogy nehéz helyzetben van, akkor tudja, hogy Isten az, aki könyörül, és mindezt úgy vallja meg, hogy ez a hite, hogy Isten segít, hogy Isten könyörül rajtam, ez megtapasztalásra épül. Már korábban is átélte az életében, hogy Isten segített rajta, hogy Isten le tudott hajolni az életéhez, hogy nem hagyta őt magára, talpra tudta állítani. És ugye könyörült rajta. És így volt ugye Ezékiás király is. Egyszer halálosan megbetegedett, de az Úrhoz kiáltott, és az Úr meggyógyította, meghosszabbította az életét. És amikor átéli, hogy meggyógyul, hogy ajándékba kap éveket, akkor egy imádságot mond, amiben megfogalmazza azt, hogy íme áldásul volt nekem a nagy keserűség. Igen, ahol, tehát ez is egy fontos felismerés, hogy meglátom, hogy azok a mélységek, amikbe belejutok, amikbe Isten beleenged engem, azok áldásul lesznek. Hogy Isten azokat javamra fordítja. Tehát nagy felismerés, hogy javamra lett a nagy nyomorúság, vagy áldásul volt a nagy keserűség. Hogy van, amikor ilyen nehéz helyzetekkel Isten formál. Hogy olyan tulajdonságokat hoz elő, ami nem volt bennünk. Olyan megtapasztalást hoz elő egy-egy mélységgel és az abból való szabadulással, amit korábban nem tudtunk megtapasztalni. És amikor átéli, hogy az Úr megszabadítja őt, azt mondja, kezedre bízom lelkemet, te váltasz meg engem, Uram igaz Isten, kezedre bízom lelkemet. De ez egy csodálatos bizalom Isten iránt, és azt mondja, rád bízom teljesen magam, a jövőben is. És ez az imádság majd újra előjön, amikor Dávidnak utóda, a nagy király fogja ezt imádkozni, ott a kereszten, az Úr Jézus, hogy Atyám, a kezedbe teszem az én lelkemet. Igen, aki megtapasztalja az Úrnak a közelségét, segítségét, szabadítását, az eljut oda, hogy igen, én rád bízom magam. Még a halálban is rád bízom magam. Az életemnek a nehéz és utolsó pillanataiban is rád bízom magamat. És így megy tovább, és viszi tovább a gondolatokat a zsoltáros, és még egy fontos momentum, hogy ugye átéli azt is, hogy igen, az Úr tud igazán rajtam segíteni egy-egy nehéz helyzetben, és sokszor szükségünk van arra, hogy megtapasztaljuk azt, hogy nem tudunk magunkon segíteni. Sok embert pontosan az tart távol Istentől, hogy úgy gondolja, hogy mindent el tud rendezni. Ugye Jobbnak van egy ilyen imádsága, hogy azt mondja, ha a reménységemet aranyba vetettem, és azt gondoltam, hogy csak a szín aranyban bízhatom, ha annak örültem, milyen gazdag vagyok, és mennyi mindent tudtam szerezni magamnak, ez is bírák elé való bűn, mert megtagadtam volna az Istent odafönt. Tehát Jobb eljutott oda, hogy nem akar emberi lehetőségekben bízni, pénzben, kapcsolatokban, emberi segítségben, mert az eltávolít Istentől. Amikor az ember oda jut el, hogy igen, hát én meg tudom fizetni, igen, én nekem vannak összeköttetéseim, hát akkor minek akarjak én Istenhez fordulni? Ha mindent meg tudok magam oldani, minek keressem az Istent? Ugye az Új Szövetségben is kik mennek Jézushoz többségében? Akik átélik, hogy nem tudják maguk megoldani az életük problémáját. Szegények, koldusok, betegek, kiszolgáltatottak, és ezért Jézusban látják a megoldást. Aztán beszél arról, hogy te váltod meg a lelkemet, és milyen jó, hogy mi már tudjuk, hogy a megváltás az Jézusban valósult meg, hogy ő a keresztre vitte a mi bűneinket, kifizette az adósságainkat, és érte lehet örök életünk, üdvösségünk, hogy kegyelemből a Jézus érdemért igazulhatunk meg. És ez csodálatos üzenet. És még amit mond a Zsoltáros, hogy a hitvány bálványokat, a hazug bálványokat elveti. Ugye látja, hogy vannak más lehetőségek, de fölismeri, hogy azok bálványok. Azok nem valóságos megoldások, az igazi megoldás az Istentől jön. És kimeri mondani, hogy amire az emberek többsége azt mondja, hát igen, én abban hiszek, arra bízom magam, az a megoldás, hogy az csak hazug, hitvány, bálvány. Mennyi minden becsap. Ugye a szépet ígéri, a szabadítást ígéri, a jót ígéri, és kiderül, hogy rabságot hoz, és ott hagy a nyomorúságban, ott hagy magamban, mint a tékozló fiú, ahogy mindenki ott hagyta. De milyen jó, hogy egy ilyen élethelyzetben még a tékozló fiú is átélte, hogy van atyám, akihez haza lehet menni. És milyen jó, ha mi is átéljük, hogy így oda mehetünk az Úrhoz. És mit mond, hogy én bízom benned, és vallom, hogy te vagy Istenem. Sőt, arra szólít fel, hogy szeressétek az Urat, legyetek erősek, bátor szívűek. Tehát amikor megerősödik Isten jelenlétében, kegyelmében, akkor már másokat is arra bátorít, szeressétek az Urat, hogy közeledjetek hozzá, és bízzatok benne. Sőt, mit mond, legyetek erős és bátor szívűek, vagyis ne félj. Istennel van megoldás, Istennel tudsz előre menni, ne hátrálj meg, fordulj szembe a problémákkal, és az Úrral győzni fogsz. Legyetek erősek, bátor szívűek, vagyis Isten gyermeke bátran szembe fordul a gonosszal, a bűnnel, a problémával, és hirdeti, hogy Krisztusban van megoldás. Imádkozzunk! Urunk, köszönjük az ígét, és olyan jó a Zsoltárossal együtt elcsendesedni, és imádkozva figyelni rád, hogy tárd fel a te lényedet, tárd fel előttünk a te ígédnek üzenetét, és köszönjük, hogy elmondott számunkra, hogy az imádság lehet a kulcs az ige megértéséhez, és bocsáss meg, amikor csak értelmünkkel igyekszünk megérteni, és nem imádkozunk, nem téged kérünk, hogy nyisd meg az igét előttünk, és nem a Szentlélek vezetésére, útmutatására hagyatkozunk. Köszönjük, hogy hozzád menekülhetünk, hogy bármilyen élethelyzetben vagyunk, van egy út, ami hozzád visz, és köszönjük, hogy ez az út imádság és ige olvasás által segít minket te hozzád. És aki hozzád jön, az nem csalódik, mert nem fordulsz el tőle némán, hanem lehajolsz, meghallgatod a könyörgését, és megsegíted. Urunk, mi is jövünk, mint ahogy jöttek azok az emberek, akiknek emberileg már semmi megoldásuk nem volt, de hitték, hogy nálad van segítség. Köszönjük, hogy nincs az a probléma, élethelyzet, ahonnan ne kiálthatnánk, ahova te ne hajolnál le. Köszönjük a keresztet, ahol kifizetted adósságunkat. Köszönjük a vért, amely megtisztít minden bűntől, és szeretnénk így megtisztultan, megszabadultan neked élni, rólad bizonyságot tenni. És ahogy a Zsoltáros mondja, hogy szeressétek az Urat, Urunk, végezd el, hogy teljes szívből szeressünk, és szeretnénk másokat is erre biztatni, hogy szeressenek téged azért, amit tettél, értük és értünk. És kérünk, így formáld az életünket, segíts, hogy egyre jobban átragyogjon rajtunk a te kegyelmed. Könyörgünk a betegekért, egyedül élőkért, megfáradtakért. Adj nekik, Urunk, utánad való vágyat a szívükben, add, hogy hozzád meneküljenek problémáikkal, és nálad keressék a megoldást. Könyörgünk, Urunk, azokért, akik még nem ismernek téged, nincsenek hitben, hogy a te szabad elérjen hozzájuk, és hittel ajándékozza meg őket. Eléd visszük, Uram, a családokat, a gyermekeket, fiatalokat. Könyörgünk a szenvedélybetegekért, és Uram, könyörgünk egyházunkért, könyörgünk mindazokért, akik hitben élnek, hogy őrizd meg, tarts meg minket ebben a hitben, és add, hogy a hitünk az bizonyságtétel lehessen rólad. És könyörgünk, Uram, népünkért, könyörgünk ezért a világért, könyörülj rajtunk. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, s a hatalom, s a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek szeretete, Jézus Krisztusnak kegyelme, és a Szentlélek megszentelő ereje maradjon mindannyiunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket. Az Úr akarja, és élünk legközelebb kedden és csütörtökön 6 órától hétközi Isten tiszteletet tartunk, majd vasárnap 10:30-tól lesz újra itt úrnapi Isten tisztelet. Hirdetem, hogy egy férfi testvérünk, új energiatakarékos égőket ajándékozott a gyülekezetnek, és ezeket ő be is szerelte, a régi égőket kicserélte. Isten áldása legyen az életén. Egy asszonytestvérünk Isten dicsőségére 20 eurót adományozott, Isten áldása legyen az ő életén és minden adakozó életén. Isten tiszteletünk végén a 426. dicséret 4. versét énekeljük, kegyelemből dicsőségbe.